betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnal a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Egyre magasabb a daganatos megbetegedéssel küzdő személyek száma globális szinten. Az előrejelzések szerint pedig még távol vagyunk attól, hogy tetőzésről beszélhessünk, sőt, éppen ellenkezőleg. A helyzet várhatóan csak rosszabb lesz. A Nemzetközi Rákkutató Intézet becslése értelmében 2045-re további 20%-kal fog megugrani a daganatos megbetegedéssel küzdő személyek aránya. Ugyanakkor nem lehet elmenni amellett sem, hogy pár nap múlva lesz 38 éve, hogy felrobbant a csernobili atomerőmű 3-as reaktora. A történelmi katasztrófa pedig számtalan malformációt és rákos megbetegedést eredményezett, különösen Európa keleti részén. Témánk daganatos megbetegedések napjainkban és Csernobil árnyékában. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, észrevételeikre, kérdéseikre. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Balázs Boglárka, onkológus rezidens orvos, akit nagy szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy Romániában a második legtöbb emberéletet követelő betegség a rákhoz, a daganathoz kötődik, sőt lehetett hallani olyan információkat, feltételezéseket, hogy valójában ez van az első helyen. Ehhez hozzátartozik az, hogy globális szinten egyre többen küzdenek daganatos megbetegedésekkel. Minek az eredménye ez? Minek az eredménye a sok megbetegedés és a növekvő esetszám?
Szoktuk mondani, hogy régebb ezek minden jobb volt. És az a helyzet, hogy ez most is igaz. Mert régebb bizony minden jobb volt. Tehát mi már úgy nőttünk fel, hogy egy szennyezett levegő vett minket körül. Már ugye az autók kipufogó gáza, már a nagyipari vállalatok működtek. Illetve rengeteg feldolgozott ételt ettünk. Valójában már bejött az életünkbe a szedentarizmus is, hiszen azért én emlékszem arra, hogy édesanyám elmesélte nekem, hogy ő az iskolába több kilométert gyalogolt, ahhoz képest én töredelmesen bevallom, hogy az óviba a kisfiamat autóval viszem, pedig tudom, hogy mennyire nem helyes, és hogy az a napi fél óra séta mennyire kellene nekem. Valamint ne felejtsük el azt sem, hogy egy olyan világot élünk, hogy sok a stressz, és tudom, hogy ez egy már tövig lerágott csont, ez már unalmas, de az a helyzet, hogy ki kell emelni. Tehát ne felejtsük el azt, hogy amúgy a stressz elmélet apja szerint, Seje János szerint, a stressz az direkt hatással van az immunrendszerünkre, és ez igazából oda vezethető vissza, hogy a hipotalamusz-hipofízis tengelyen keresztül a kortizol hormon, ami képződik a mellékvese kéregben, stressz helyzetben több képződik, és az csökkenti az immunrendszer működését. És ugye tudjuk azt már előző adásokból, hogy a daganat képződés az tulajdonképpen egy immunrendszeri hiba. Tehát logikus, hogy minél több stressznek vagyunk kivéve, annál nagyobb az esély annak, hogy daganat képződjön. Másrésztről jelentősen megnövekedett az élettartam, és igazából ez már sima matematika, hogy minél hosszabb ideig vagyunk életben, annál nagyobb matematikailag is az esély annak, hogy egy ilyen mutáció jöjjön létre, ami végül daganatos betegséghez vezet. És harmadrésztről ne felejtsük el azt, hogy van egy fejlett diagnosztikánk. Tehát én biztos vagyok benne, hogy régebbi is több volt a daganatos betegség, egyszerűen csak nem tartottak még ott, hogy tudjanak róla.
És ugye az előbb is szándékosan fogalmaztam úgy, hogy egyes információk szerint valójában a rákos megbetegedésben többen hunynak el, mint a szívérrendszeri rendellenességekben, betegségekben. Ugye jelenleg a hivatalos statisztikák értelmében a szívérrendszeri betegségekben hunynak el a legtöbben. Azzal magyarázzák azt, hogy valójában többen halhatnak meg rákban, hogy nem mindenki megy el szűrésre, így nem mindig igazolódik be az, hogy mi volt a halál oka. Elképzelhető az, hogy tényleg sokkal többen halnak meg rákos megbetegedésben, illetve annak a szövődményeiben, mint amit a hivatalos számok mutatnak?
Igen. Tehát szerintem ez teljesen így van. Hivatalosan jelenleg a mortalitás Romániában rákos megbetegedések miatt 19%. Viszont szerintem ennél reálisan sokkal több. Tehát amikor valaki például kórházi körülmények között meghal, akkor az elhalálozás elsődleges oka, amelyik megjelenik ebbe a szép románul certifikát, de cseszbe, az a stop kardiorespirator, tehát megáll a szív, megáll a légzés. És tulajdonképpen az egy domino effektus, hogy mi vezet el idáig. És a daganatos megbetegedés az általában ott valahol ott a dominó legelején szokott lenni, mert önmagában egy daganatos megbetegedésben nem halnak bele, hanem annak a szövődményeibe, esetleg a kezelés szövődményeibe. Például mondjuk, hogy kemoterápia miatt fellép egy immunrendszer hiány, fellép egy neutropénia. Mondjuk, hogy abból lesz egy szepszis. Mondjuk, hogy a szepszisből lesz egy szeptikus sok, és mondjuk, hogy abban meghal a beteg, akkor az úgy jelenik majd meg, hogy a beteg szeptikus sokban halt meg, és majd csak ott vissza vezetve lesz az, hogy daganatos elváltozás állt igazából minden mögött. Másrésztről nagyon gyakran megtörténik az, hogy a beteg alul investigált, tehát hogy nem volt eléggé kivizsgálva. Mondjuk, hogy súlyos állapotban megérkezik a SMURT-ra, néhány órán belül el is halálozik, tehát ilyen is nagyon sok van, és tulajdonképpen csak a boncolás alatt derül ki, hogy hát igen, amúgy neki egy daganata volt, de az utólag már nem kerül be az elsődleges halotti bizonyítványba.
Tehát, ha jól értem, a halotti bizonyítványba csak az utolsó dominót írják be, ami végül is lezárta a sort, az előtte levőket pedig nem. De ez van a kórházban egyes esetekben, viszont mi történik akkor, hogyha valaki otthon, fogalmazzunk így, nem ellenőrzött körülmények között távozik el az élők sorából? Akkor gondolom, hogy még kevésbé szerepelhet az ok vagy egy korábbi dominó.
Egy listát kell igazából írni, tehát van az A, a B, a C, meg a D pont, hogy mi az elsődleges, és amúgy fel kell vezetni az egész dominót, ha már éltünk ezzel a hasonlattal, akkor folytassuk a metaforát, de maga, mint rákos megbetegedés, általában nem szokott ott az A, B pozícióba szerepelni.
Mit tehetünk akkor annak érdekében, hogy elkerüljük a daganatos megbetegedéseket, hogy ne szerepeljen az A, B opciók között sem?
Ez egy nagyon jó kérdés. Például, hogyha elkerülnénk az alkoholt, akkor már is csökkentenénk a tüdő, a vastagbél, a máj, a hasnyálmirigy, a vese és a nyelőcsőrák megjelenésének a lehetőségét. Ha nagyon ügyesek vagyunk és nem is cigizünk, akkor már is kisebb az esély arra, hogy tüdőrákunk legyen, ez ugye elég nyilvánvaló, ezt mindenki tudja. De csökkentjük az esélyét a fülorgége daganatoknak, szintén a hasnyálmirigy daganatnak, a gyomortaganat is dohányzáshoz köthető, a méhnyakrák is dohányzáshoz köthető, a húgyhólyagrákot is összekapcsolták már vele, illetve a nyelőcső daganat is. Hogyha figyelnénk a táplálkozásunkra, és mondjuk kerülnénk a finomított cukrokat, és ezeket a túlfeldolgozott hentes árukat, ezeket a rengeteg hozzáadott plusz ízfokozó, meg műfüst, meg mindennel kezelt hentes árukat, akkor azzal csökkentenénk a gastrointestinális daganatokat. Hogyha igyekeznénk normális súlyban maradni, és mondjuk nem elhízni, akkor jelentősen csökkenne a mellrák, a prostatarák és a vastagbélrák kockázata. És van olyan is, hogy mondjuk oltással védekezhetünk a rák ellen, ez ugye a HPV oltás, amelyik sajnos jelenleg nem kötelező, viszont opcionálisan beadható, és én nagyon szívből ajánlom, mivel nem csak a méhnyakráktól véd meg minket, hanem szájüregi és anális karcinomáktól is.
Azt hiszem, hogy a HPV oltás az a téma, amiről több órán keresztül lehetne és kellene is beszélni. El fogunk remélhetőleg valamikor ide is jutni, de most beszéljünk még a rák megelőzéséről. Idáig elhangzott az, hogy mit tehetünk mi, egyszerű emberként, egyénileg ennek érdekében, de mit lehetne tenni társadalmi szinten, hiszen, ahogy a mondás is tartja, egy fecske nem csinál tavaszt, ez persze nem azt jelenti ebben a kontextusban, hogy akkor nyugodtan dőljünk hátra, mert hát úgysem tudunk semmin változtatni.
Például akár informálhatnánk, amit amúgy mi most csinálunk, tehát ha úgy veszük, akkor mi most társadalmi szinten beavatkozunk és daganatprevenciót tartunk, hitelesen, érthetően, olyan csatornán, ami bárkihez elér, és mindezt minél hamarabb, akár az iskolákban el kellene kezdeni, tehát szerintem az a baj, hogy az iskolásokat nem érdekli az, hogy most 50-60 évesen daganatos lehet, mert ő azt mondja, hogy én most vagyok fiatal, de valahol már ott el kellene kezdeni a prevenciót. Illetve ne felejtsük azt, hogy nálunk azért kulturális Hogy is fogalmazom ezt szépen? Kulturális nyomás helyezkedik ránk, hiszen ha bemegyünk valahova és nem iszunk meg egy pohár pálinkát, akkor megsértjük a házigazdát. A buli az csak akkor buli, hogyha a fiatalok leisszák magukat és cigizni menő, és a sajnos, amíg ezek a kulturális aspektusok fent vannak, addig nagyon nehéz átitatni a társadalmat azzal, hogy a dohányzás és az alkohol rákot okoz, és hogy ez reálisan is tudatosuljon az emberekben. Illetve nagyon jó lenne, hogyha a screening, mármint a szűrések elérhetőbbek lennének. Tehát volt ez a Plano Nacional de Combateria Cancerológia, amiről amúgy először ön tett nekem említést, és én csak utána olvastam el. És abban nagyon szép terv van arra, hogy az 5 leggyakoribb daganatot hogy kellene szűrni, tehát hogy a HPV-t minden 5 évben egyszer, hogy a kolorektális daganatokat legalább 2 évben egyszer egy ilyen székletben levő vértesztel, hogy az 50 év feletti férfiak évente végezzenek prostataspecifikus antigén tesztet, hogy 45 év felett a nők 2 évente mehessenek mammográfiára, illetve tüdőrák prevencióként egy alacsony dózisú CT-t, de jelenleg ez még nem működik, tehát jelenleg például kolonoszkópiára nem lehet úgy elküldeni egy beteget, hogy hát nézzük meg, hogy van-e, hanem csak akkor küldjük el, hogyha például keressük egy vérszegénységnek a forrását, tehát akkor, amikor lehet, hogy már rég késő. Tehát ilyen, hogy mi szeretnénk most csak úgy megnézni, mert még sose voltunk, ilyen jelenleg nincs, és ez nagy baj.
Doktornő, igen, ott van a rákellenes terv, az országos rákellenes terv, ami nagyon sok sebből vérzik mind a mai napig, és nagyon sok része nincs is alkalmazva. És vannak előrejelzések. Vannak előrejelzések, amelyek lesújtóak, és ez nem csak Románia tekintetében van így, hanem globális szinten. Ezek a becslések azt mutatják, hogy 2045-re, azaz bő 20 éven belül, 20%-kal fog nőni a rákos megbetegedések száma. Azaz nem, hogy javulna a helyzet, rákellenes terv ide vagy oda, hanem még tovább romlik. Mi tehető ezért felelőssé, és mit fog jelenteni ez össztársadalmi szinten ez a kiugrás?
Tehát minden, amit elmondtam eddig, az igazából mind felelőssé tehető, tehát ami prevenció szinten nem történik meg, az ugye mind felelőssé tehető, és tudjuk, hogy azért prevenció szinten eléggé le vagyunk maradva, és hogy mit fog ez okozni, hát amúgy is hatalmas nagy nyomás van. Tehát nem csak az egészségügyi rendszeren, hanem az onkológiai szektoron is, és ez a nyomás folyamatosan növekedni fog. És az a baj, hogy már így is túlterhelt, és nem csak most feltétlenül személyzeti szempontból mondom, hogy túlterhelt, mert igen, az is, tehát rengeteg a beteg is, kevesen vagyunk, és le vagyunk terhelve, de logisztikailag is nagyon. Tehát ugyanaz a mennyiségű ágy van egyre növekvő és növekvő és növekvő beteg mennyiségre, és ezt nagyon nehéz megoldani. Tehát konkrétan ma volt olyan beteg, hogy ő jött Toplicáról, hogy befeküdjön a kórházba, és mire elérkezett Toplicáról ide, minden hely betelt, akármennyire is próbáltuk, hogy egyet fenntartsunk. Nem volt hely neki. Azon kívül anyagilag is megterhelő, hiszen a dagágák, tudjuk jól, a kezelés sokba kerül, illetve másik szempontból is megterhelő lesz, hiszen a beteg ember, a daganatos ember nem jár dolgozni, ugye nyilvánvalóan ő kiesik a munkaerőpiacról, tehát kevesebb lesz a bevétel az állami kasszába. Ezen kívül valószínűleg, hogy a gyógyszercégek nagyobb hangsúlyt fognak fektetni a kutatásokra, és valószínűleg új molekulák fognak megjelenni, de minél újabb egy molekula általában azért annál drágább. Illetve idő az, amíg Romániában azok bevezetődnek.
Itt elhangzott az, hogy már most napjainkban van egy leterheltség a rendszeren, vannak logisztikai problémák. Mit jelenthet akkor Románia számára egy 20%-os növekedés? Tisztában vagyok vele, hogy ugye 2045 még relatív messze van, de az ország egészségügyi ágazata, szektora eddig sem arról volt híres, hogy idejében felkészült volna bármire is. Sokkal inkább a kapkodás és a tűzoltás a jellemző.
Én félek egy kicsit, főleg mivel még csak most kezdem a szakmát, és valószínű akkorra már nagyon benne leszek, és félek, hogy mi vár rám. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy Románia ezt hogy fogja megoldani. Szerintem ez főleg pénzügyileg lesz hatalmas nagy kihívás, elsősorban. De az a baj, és tehát, hogy vannak ezek az új szerek, ugye említettem őket, ezeket amúgy folyamatosan apróbálják rálunk Romániába, viszont van egy ilyen hiba is, hogy nem mindig olyan kritériumokat hoznak létre, amivel mi tudjuk is őket adni. És minél inkább sietnek, hogy egy új gyógyszert bevezessenek hozzánk, és tudjuk adni, általában annál inkább elhibázott az egész protokoll, és olyan kritériumokat állítanak fel, hogy abba a betegeket nehezen tudjuk beilleszteni. Tehát én igazából arra vagyok lelkileg felkészülve, hogy az a káosz, ami most van így a gyógyszerek szintjén, az valószínűleg még sokkal nagyobb lesz. És ami a legnagyobb hátrány, amit most is érzünk, és egy óriási nagy hiányosság, az az, hogy nálunk nem igazán van palliáció. Tehát, hogy a hospice ellátás az ilyen science fiction fogalom, igazából nincs egy olyan hely, ahol egy beteg méltósággal eltávozhat. Nem kínok között, mondjuk, nem otthon. Szerintem az kimondottan megterhelő a család számára, amikor végignézi, hogy a szerette ott hal meg. De az a helyzet, hogy nálunk egyelőre még főleg itt Vásárhelyen nagyon kevés palliációs ágy van. Onkológiára azok a betegek jöhetnek be, akik elég fittek ahhoz, hogy kemoterápiát kapjanak. Tehát amennyiben ő nincsen olyan általános állapotban, hogy kezelni tudjuk, viszont kórházi kezelésre szorul, akkor általában a belgyógyászati osztályokra szoktuk irányítani. Viszont ők is úgy indulnak neki egy-egy ügyeletnek, és ezt tapasztalatból tudom, hogy van 2-3 szabad ágyuk, és lent van 10 beteg, aki várja, hogy vegyék fel. Sajnos elég kevés a lehetőség.
Kevés a lehetőség, terhelt a rendszer, és további növekedés várható a daganatos betegségekben szenvedők számát tekintve. Viszont a következő 20 év hozhat valamilyen előrelépést, akár forradalmi változást a gyógyítás tekintetében. Lehet arra készülni, hogy nagyobb hatékonysággal lehet majd kezelni a daganatokat? Nyilván kristálygömb nincs nálunk, és pontos jóslattal nem tudunk előállni, de vannak ennek az irányában mutató jelek?
Hát például, hogyha az a Plánul Nacional de Combatteria Cancerului teljes mértékben életbe lépne, és mondjuk azokat az 5 leggyakoribb daganatot nagyon hamar észrevennénk, akkor már is sokat javíthatnánk a gyógyulási statisztikákon, hiszen ugye a kezelhetőség kulcsa nálunk az, hogy mennyire időben vesszük észre, és az, hogy mennyire időben vesszük észre, annak pedig az a kulcsa, hogy mennyire tudjuk tudatosítani a lakosságban, hogy figyeljenek, hogy szűrjék magukat, hogy járjanak szűrésekre. Amúgy úgy érzem, hogy, és ez az idézet tetszeni fog, hogy a helyzet az not great, not terrible. Tehát vannak kezelési lehetőségek. Tényleg, amik a guideline-okba szerepelnek, azok nagyrészt nálunk is elérhetőek. Viszont amikben nagy hiányosságokat érzékelek, és remélem, hogy ez a jövőben változni fog, azok pont azok a 2-3 lejes gyógyszerek. Tehát jó, hogy vannak perfúzióink, amik több tízezer lejbe kerülnek, és oda tudjuk adni a betegnek 3 hetente, és akkor nincsenek 2-3 lejes alapgyógyszerek a klinikán. Tehát ez egy nagyon fájó pont.
Not great, not terrible, nem jó, nem tragikus. Ezzel az idézettel váltsunk akkor gondolatot, és lapozzunk vissza 38 évet a történelemben. 1986. április 26-a, éjjel 1 óra, 23 perc és 40 másodperc, Ukrajna. A csernobili atomkatasztrófa, a 3-as reaktor robbanása. Hosszasan lehetne és kell is beszélni arról, hogy minek a hatására, miért következett be a robbanás, kik a felelősök, vagy éppen arról is, hogy hogyan próbálta napokig elhallgatni a katasztrófa tényét a Szovjetunió vezetése. De ez nem ennek a műsornak a témája. Helyette beszéljünk arról a radioaktív felhőről, amit Nyugat-Európa észlelt, elkezdtek védekezni, miközben a keleti tömbben piknikeztek pár nappal a robbanás után, május 1-én. Mit hordozott magában ez a bizonyos radioaktív felhő, a sokat emlegetett gamma sugárzás, és mindez hogyan kapcsolódik akkor a daganatos megbetegedésekhez?
Amikor sugárzásról beszélünk, akkor beszélünk ionizáló és nem ionizáló sugárzásokról. Itt most ionizáló sugárzásról volt szó az atomreaktor robbanásánál. Tulajdonképpen 3 típusú van. Van az alfa, ennek kicsi a hatótávolsága, főleg a hélium részecskékhez van köze, ez könnyen árnyékolható, ez annyira nem veszélyes. A béta sugárzás az már erős, az felszíni égéseket okoz, illetve ugye van a gamma sugárzás, ez a leghíresebb. Ez, amit már csak ólommal lehet árnyékolni, és ez elektromágneses sugárzás. Amúgy elektromágneses sugárzás például a mikrohullámos vagy az ultraibolyai is, viszont azok nem ennyire erősek, mint ez a gamma sugárzás, ami akkor felszabadult. Tulajdonképpen 3 Inkább kettő volt, ami nagyon gyakori volt, és azon kívül kettő, ami nagyon ritka volt, ami felszabadult és különösen sugárzó volt. Ugye ez az egyik, ez a 131-es jódizotóp, a 137-es céziumizotóp, illetve ritkábbak voltak a stroncium és a plutónium. Tehát főleg ezek kerültek be a robbanás és a robbanás után levő égés és füsttel a légkörbe. Az a baj ezekkel a radioaktív gyökökkel, hogy DNS károsító hatásuk van. Tehát tulajdonképpen ők, amikor behatolnak a szervezetbe és behatolnak a sejtbe, akkor atomi szinten károsítják az anyagokat, és ezzel egy ilyen oxidatív stresszes környezetet hoznak létre, aminek az eredménye a DNS szerkezet károsodása. Ennek tulajdonképpen három kimenetele lehet, a szervezet kijavítja a DNS károsodást, és minden megy tovább, mint ahogy az kellene. B. A szervezet nem tudja kijavítani a károsodást, és egy mutálódott sejt jön létre, ez ugye a daganatos sejt. Vagy C. Nem jön, vagyis, hogy elhal a sejt. Tehát nem él tovább mutálódó formában, hanem annyira károsodott, hogy az tulajdonképpen már elhalással jár. És hogy melyik variáns jön létre, az igazából dózis sugárzás függő, tehát hogy a dózis mennyiségtől függ.
És akkor kijelenthető, hogy van valamilyen összefüggés a daganatos megbetegedéseket előidéző radioaktivitás és a malformáció között is akár? Tehát, hogy Csernobil és az akkor felszabadult különböző anyagok, plutónium és a különböző dózisok előidéztek ilyen egészségügyi problémákat is, vagy születési problémákat is?
Igen, előidézhettek, mivel a malformációk is tulajdonképpen DNS károsodásokból születnek, tehát attól függően, hogy egy melyik kromoszómának, melyik karján, melyik lókuszán, hogy károsodott a DNS, attól függően, hogyha intrauterin érte őket, akkor igen, okozhattak malformációkat is.
És aki tehette, vagy aki sejtette, esetlegesen megtudta a keleti tömbben, hogy mi történt Pripyat mellett, az atomerőműben, az elkezdett jód tablettákat bevenni. De hogyan tudott segíteni, már ha egyáltalán tudott segíteni a jód?
Igen, tudott. Az egy nagyon hatékony védekezés volt. A védekezés hátránya, hogy csak a radioaktív jód ellen volt hatékony, és a radioaktív jódnak a felezési ideje amúgy 8 nap, tehát hogy az relatív rövid ideig volt a légkörben. Onnan indul ki a történet, hogy a pajzsmirigyünk az hormonokat termel, és ezek a hormonok tulajdonképpen jódalapú aminosavak. Ahhoz, hogy ő tudja termelni ezeket az aminosavakat, jódot kell felvegyen a vérből. Na már most, hogyha nekünk a szervezetünkbe radioaktív jód jut be, akkor radioaktív jódot vesz fel. Viszont, hogyha mi a szervezetünket úgymond jól lakatjuk a jódtablettákból származó nem radioaktív jóddal, akkor nem lesz már lehetősége annak a pajzsmirigynek radioaktív jódot is felvenni. És ez volt a védekezés lényege.
Be kell vallanom itt valamit Csernobil kapcsán, hogy engem mindig is nagyon érdekelt ez a téma. Több dokumentumfilmet, dokumentarista riportot megnéztem, és több könyvet is elolvastam Csernobil kapcsán. Van egy közös pont ezekben, vagy egy olyan pont, ami több tartalomban megjelenik, ez pedig a tűzoltók esete, akik ott voltak a felrobbant reaktor közvetlen környezetében. Mit jelent az emberi szervezetre egy ekkora dózis, egy akkora dózis, amit ott kaphattak? Ugye 15 ezer röntgenről beszélgetünk, ezt közölték utólagosan. Tehát ez volt az a szám, amit bevallottak.
Egy kicsit eltérve a tűzoltóktól, csak hogy így legyen egy viszonyítási alapunk, három populációt, érintett populációt különböztetnek meg. Az egyik a tűzoltók, ugye, akik kapták a legnagyobb dózist. A másikok azok a likvidátoroknak nevezett több százezer ember, aki utána a helyreállítási munkálatokba, a szarkofágépítésbe, a kitelepítésbe segítkezett. És a harmadik pedig az a környező népesség, akiket akár kitelepítettek, akár már olyan távolságban laktak, hogy nem kellett őket kitelepíteni, de csak jócskán kaptak a radioaktív felhőből. És hogy ki mennyi sugárzást kapott, ezt sievertben mérik. A tűzoltók, ők sievertben körülbelül olyan 10-16 sievertet kaptak. Azok, akik utána a likvidáló munkákban vettek részt, ők már millisievertben mérve, ami ugye a sievertnek az ezred része, kaptak körülbelül olyan 100-500-at intervallumban, most változott, hogy ki mennyit ért, kit mennyiért. A kitelepített lapkosok kaptak körülbelül olyan 10-30 millisievertet. Ezeket azért mondom el, mert minket is ér egy alapsugárzás. Tehát anélkül, hogy bármit csináljunk, vagy bármilyen atomreaktor felrobbanna körülöttünk, a kozmoszból, a földből, a radonból, a mobiltelefonokból, amúgy konkrétan a mobiltelefonokból ér minket egy alapsugárzás, és ez körülbelül olyan 6-10 millisievert per év. És ehhez viszonyítva már el tudjuk képzelni, hogy mekkora hatalmas nagy adag volt az, amit kaptak a tűzoltók, és mennyire nem volt azért olyan szignifikánsan nagy az, amit kaptak a kitelepített emberek. Tehát amit ők kaptak, az körülbelül 2-3 CT-re elegendő sugárzás. Na, de hogy mi történt a tűzoltókkal, akik megkapták azt a 16 szívertet, ami több ezerszerese az alapsugárzásnak? Ilyenkor amúgy egy ilyen acute radiation syndrome, ezt így nevezi az angol szakirodalom, egy ilyen akut sugárzás betegség jön létre. Tehát ez a szabad gyök, ami létrejön és ami károsítja a sejteket, főleg azokban a sejtekben fejt ki hatást, amelyek gyorsan reprodukálnak. Ezért is van az, hogy az egyik érintett terület a bőr. Tehát égési sérülések jönnek létre, akár bőrnekrózis. Ezek nem gyógyulnak. Tehát hiába próbálták őket, amúgy ők is próbálták graftokkal pótolni az elhalt bőrt, nem sikerült, mert nem gyógyultak. Ilyenkor elhullott a hajuk is. A másik érintett terület az a gyomorbélrendszer volt, mivel ott is ilyen gyorsan reprodukáló hámsejtek vannak. Ezért aztán jelentkezett a hányás, jelentkezett a hasmenés, elhalt az egész bélnyálkahártya, nem lehetett őket táplálni, igazából már csak intravénás táplálékkal lehetett őket életben tartani. A harmadik érintett terület az a csontvelő volt. Ezért volt az, hogy nekik nem volt gyakorlatilag immunrendszerük, mivel neutropéniásak lettek, és pont emiatt azok a fekélyek, amik létrejöttek a gyomorbélnyálkahártyán, ami amúgy egy baktériumokkal nagyon túltelített terület, egy-kettőre felülfertőződtek, és szepszishez vezettek, és ugyanígy a bőrön keresztül is. Nem voltak trombocitáik, nagyon gyorsan vérezni kezdtek, tehát vérzékenység lépett fel. És az volt ezzel a legnagyobb gond, hogy itt nincsen etiológiai kezelés, tehát szupportív kezeléssel lehet próbálkozni. Ez alatt mit értek? Transfúziókat, véretömlesztéseket, csontvelőt, értem az antibiotikum kezelést, esetleg kolóniastimuláló faktorokat, de ez igazából mind csak tűzoltás, tehát mind csak a kialakult problémákat próbálják meg helyrehozni, de önmagában etiológiai kezelés nem volt, és ez egy nagyon magas mortalitású betegség.
Segített volna valamilyen más kezelés az embereknek, a tűzoltóknak, akik ugye égési sérüléseket szenvedtek, vagy nekik már ténylegesen nem volt esélyük a túlélésre?
Nem, nekik nem volt esélyük a túlélésre.
Ugyanakkor látni kell azt is, hogy Pripyat városban azt hitték a lakosok, hogy tűzi játék van az atomerőműnél. Kiálltak az emberek a vasúti hídra, ahol radioaktív hamu hullott rájuk. Aki akkor éjjel azon a bizonyos hídon állt, egy éven belül meghalt. Nem találtam azzal kapcsolatos információt, hogy mekkora dózist kaphattak, de mit jelenthetett számukra az a bizonyos hamu, és akár a fémből készült híd, amin álltak, egy olyan híd, ami mellett felrobbant egy atomerőmű.
Tehát már az, hogy egy éven belül haltak meg, jelezte, hogy a sugárzás mennyisége nem volt olyan hatalmas nagy, mint a tűzoltók esetén, akik ugye, mint tudjuk, néhány héten belül meghaltak. Ilyenkor is amúgy az akut sugárzás betegség, akut szindróma, vagy pontosabban így, igen, a tünetei jelentkeznek, viszont mivel kisebb volt a dózis, ezért enyhébb formában. Viszont ők gyakorlatilag belélegezték azt a radioaktív hamut, tehát, hogy náluk azért már a légzőhártya is károsodott, rájuk hullott, a bőr is károsodott, ezek mind ilyen belépési kapuk voltak.
És arról is szót kell ejteni, hogy a keleti tömbben titkolták a katasztrófát, titkolták azt, hogy mi történt Csernobilban, sőt, embereket küldtek Ukrajnába, Pripyat környékére, arra a területre, amit ma zónaként ismer a világ. Közülük volt olyan személy, aki megfürdött a Pripyat folyóban. Tudni kell, hogy az említett folyó vizét használták arra, hogy hűtsék a reaktort. Nem tudnám megmondani, hogy melyik szakaszon, vagyis az atomerőmű előtt vagy után mártozott az illető sofőr a vízbe, de azt el tudom mondani, hogy röviddel az után elhunyt. Mit jelentetett akkor számára ez a fürdőzés? Mekkora egészségügyi sokkot kapott végül is ettől?
Ugyanúgy egy hatalmas nagy sugárterhelésnek volt kitéve. Csak még fokozottabb mennyiségben, mintha mondjuk levegő lett volna, tehát még direktebb módon érintkezett vele a bőre a víz által.
Beszéljünk arról, doktornő, hogy a keleti tömb lakóinak segített volna vagy jobb lett volna a helyzetük, hogyha hamarabb értesültek volna az atomkatasztrófáról? Lehetett volna a valós hírekkel életeket menteni? Tehát felelősségre vonható a hazugság és az eltitkolás ténye az emberi életek mérlegén?
Szerintem igen. Már csak azért is, mert például a jód tablettának a kulcsa az, hogy minél hamarabb kell szedni. Tehát annak, ami kifejti a hatását, annak kell egy 2-3 nap. És pont az a 2-3 nap kulcsfontosságú abban, hogy megelőzzük a pajzsmirigyrákot. Másrészt pedig akár az állattenyésztők is tudhatták volna azt, hogy mi történik, és akkor nem engedték volna az állatokat radioaktív füvet legelni, mert ugye tudjuk, hogy az egyik fő radioaktív jódforrás az a radioaktív tej volt, ami a tehenektől származott, ami meg a radioaktív fűből származott. És azért volt főleg gyerekekre hatással, mert ugye inkább náluk jelentkezett a pajzsmirigyrák, mivel ők voltak a fő tejfogyasztók. Tehát, hogyha időben értesítették volna ezzel erről a gazdákat, akkor az már is egy hatékony belépési pont lett volna. Illetve, hogyha lett volna egy tisztább kommunikáció, akkor szerintem azzal megelőzték volna azt a pánik hangulatot, ami néha még ma is előjön. Tehát konkrétan van olyan beteg, amelyik bejön nekem, és azt mondja, hogy ő azért rákos, mert amikor volt a csernobili tragédia, akkor ő kint állt az esőben. Tehát, hogy egy hatékony kommunikáció mennyi stigmának az eltörlésével járt volna, mert ezek az emberek, főleg akik ott laktak Pripyatban, azok súlyosan stigmatizálva voltak, tehát őket deportálták, de soha nem illeszkedtek be az új életükbe.
És így akkor a beszélgetésünk végéhez közeledve, amit ön is említett itt az imént, hogy vannak olyan betegek, akik azt mondják, hogy azért szenvednek a rákban, mert kint álltak az esőben a Romániában, akkor, ami 1986 április végén, május elején. Hogyha összességében kell megnézni, mit jelent ma Csernobil? Érezzük, érezhetjük ennek a hatását napjainkban, vagy ez csak egy beképzelés, gondolat, összeesküvés elmélet, hogy kint álltam az esőben 86 tavaszán, és ezért vagyok rákos?
Ez egy nagyon nehéz kérdés amúgy. Azért, mert a válasz attól függ, hogy kinek a tanulmányát olvassuk. És hogy az, aki a tanulmányt írta, az most mondjuk pro vagy kontra Oroszország. Az a helyzet. Már csak azért is, mert például a Nemzeti Atomenergia Hivatal, ő kijelentette, hogy a Csernobilhoz kapcsolódó halálesetek száma 4000. 4000. Abból 3000 majd a jövőben fog bekövetkezni. Tehát ez irreális, szerintem. Mások pedig olyan számokat írnak, hogy 10000-ek, 100000-ek, tehát hogyha ebből én számtani középarányos szeretnék vonni, akkor is síralmas a helyzet. Az a gond, és pontom, hogy ezt beszéltük is, hogy nehéz felmérni. Tehát ahhoz, hogy tudjuk eldönteni, hogy mennyire volt behatással a daganatos betegek szempontjából, tehát hogy mennyire növelt a daganatos betegségek incidenciáját, ahhoz kéne nekünk legyen egy olyan csoportunk, amelyik hasonló életkörülmények között ért, tehát hasonló környezeti tényezők érték, de nem részesedett a sugárzásból is. Ilyen csoport akkor nem volt, mert így lehetne követni hosszú távon. Hiszen rendben érintve volt több millió ember, de abból a több millió emberből amúgy is rengetegen daganatosak lettek volna. Akkor is, hogyha nincsen a radioaktív sugárzás. És akkor hogy tudjuk mi eldönteni, hogy az a sugárzás onnan, vagyis hogy az a daganatos betegség a sugárzás miatt van, vagy nem? Vannak kutatások, amelyek azt mondják, hogy körülbelül 1%-kal növelte az esélyt. Tehát, hogy körülbelül 1%-kal van nagyobb esély daganatos betegség kialakulására annak, aki érintett volt a történetben. Amit meg kell említeni, hogy azok a likvidátorok, akikről ugye már beszéltünk, azok körülbelül 500-600, néhány százezer ember, esetükben megfigyelték, hogy nagyobb volt a megjelenése a leukémiának. Nyilván beszéltük, hogy a csontvelőben is hatott, tehát náluk kimutatták, hogy a leukémia az igen, az gyakoribb volt. Azon kívül a népességben, hosszú távon mellrákgyanú, gyomorrákgyanú felmerült, és nemrég halt meg amúgy egy túlélő májrákban, viszont ő meg alkoholista volt.
Itt elhangzott, doktornő, hogy van, aki 4000-et mond, 4000 halálesetet, ami Csernobilhoz köthető, ebből pedig 3000 valamikor a jövőben következik be, van, aki pedig 100000 fölé teszi ezt a számot, tehát egy óriási szórásról beszélünk, aminek a számtani közepe sem mond ebben az esetben semmit. Ennek fényében kijelenthető, hogy elfogadhatjuk ezt a bizonyos 1%-ot, amit ön említett?
Igen. Igen, tehát ne felejtsük el, hogy az a cézium, amiről beszéltem, annak a felezési ideje sokkal hosszabb, mint a radioaktív jódid, tehát amíg az kiürül a légkörből, ahhoz még kell egy 300 év. Tehát az még itt van, az még létezik, különböző koncentrációkban.
Nem hagyhatjuk ki a katasztrófa turizmust sem, aminek nagy divatja volt, különösen az orosz-ukrán háború előtt, amikor is sokan meglátogatták Pripyatot, a szellemvárost. Azt mondják, hogy teljesen biztonságos oda menni, már ami a radioaktivitást és nem a háborút illeti. Mehetünk oda, akkor nyugodtan, nem lesz semmi egészségügyi következménye ennek?
Mehetünk nyugodtan, tehát akinek tényleg ez a szíve vágya, hogy oda menjen, akkor az megteheti, mivel amúgy sem töltött annyi időt. Tehát ezeknek a krónikus sugárzás veszélynek az egyik lényege az, hogy mennyi időt van kitéve a beteg a sugárzásnak, és nyilván senki nem megy oda lakni, tehát mindenki megy és meglátogatja, és néhány óra múlva hazamegy, és annyi időt biztonságos eltölteni.
Hozzátenném, hogy vannak emberek, akik visszaköltöztek a zónába, tehát akik ott éltek a csernobili robbanás előtt, illetve azzal is tisztában kell lenni, hogy magasban, minél magasabbra megyünk a zónában, annál nagyobb a sugárszennyezettség. Voltak erről kapcsolatos felmérések, hogy ha valaki felszállt egy drónnal, akkor maga az eszköz az sugárszennyezett lett. No de záróakkordképpen ne ismétlődjön meg a katasztrófa, de ha mégis valahol bekövetkezik egy Csernobilhoz hasonló robbanás, mit tehetünk, hogy minél jobban védjük az egészségünket, minél inkább csökkentsük annak a lehetőségét, hogy daganat legyen a katasztrófa következménye, mert hogy gondolom, hogy teljesen biztos megoldás most sem létezik.
Isten ments, hogy ilyen történjen, de szerintem akkor is legelőször úgyis azt a sugárzás betegséget kellene kivédeni. Tehát, hogy az lenne a legfontosabb, hogy minél kevesebb kontaktusunk legyen olyan anyagokkal, amik sugárzók. Pontosan ezért be kell menni fedett helyre, a ruhát, ami rajtunk volt, le kell vetni, nem szabad kintről vásárolt vagy kint termelt ételt enni, hanem milyen jó lenne, hogyha fel lenne halmozva több hónapnyi konzerv otthon, mert akkor meg lenne oldva a táplálkozásunk, vagy milyen jó lenne, ha lenne egy bunkerünk, mert akkor oda bebújhatnánk.
És ott növeszthetnénk zöldségeket is, mert...
Biztonságos környezetben igen. Akár. Én remélem, hogy nem fog ilyen történni. A jód miatt nem kell aggódjunk, mivel jódozott sót eszünk, tehát hogy a jódraktáraink azok rendben vannak.
Legyen akkor ez az árszó, és reméljük, hogy tényleg nem következik be Csernobilhoz hasonló katasztrófa a Földön. Doktornő, elérkeztünk a mai medicina végéhez. Köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a medicina, benne dr. Balázs Boglárka, onkológus rezidens orvossal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, nekünk pedig át kell adni a stúdiót. Most búcsúzom. A medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Jó éjszakát, viszont hallásra!